A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. A kardiológia a belgyógyászat azon ága, amely a szív és az ereg betegségeivel foglalkozik. A kardiológusok azok a szakemberek, akik ezen a területen a gyógyításért, kezelésért felelősek, a szív számos anatómiai jellemzőit vizsgálják. Mint ismeretes, a szív felel az életért, így különösen fontos, hogy minden kis esetleges rendellenességet felfedezzünk és időben kezeljünk. Témánk, hogy helyén legyen a szív. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdéseikre, hozzászólásaikra, észrevételeikre. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Nagy szeretettel köszöntöm dr. Frigy Attila kardiológus főorvost, a Maros megyei klinikai kórház kardiológiai osztályának vezetőjét a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Doktor úr, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, és nagyon szépen köszönöm a meghívást!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy milyen panaszokkal szokták felkeresni a kardiológusokat.
Igen, erre most közvetlenül tudok válaszolni erre a kérdésre, ugyanis tegnap volt éppen járóbeteg rendelési napom. Tehát nyilvánvaló, hogy most a rendelőbe belépő betegekről van szó, nem pedig a sürgősséggel érkező kardiológiai betegekről. Tehát nagyjából ez a betegállomány, a tegnap nagyjából 20 beteget láttam, úgy állt össze, hogy kb. 10, tehát itt is kell differenciálni, de vannak olyan betegek, akik már ismertek és kontrollvizsgálatra jönnek, illetve vannak új páciensek. A nagy részük vagy frissen felfedezett, vagy nehezen beállítható magas vérnyomás, tehát ez lenne az elsődleges. Na most nyilvánvaló, hogy ez a magas vérnyomás, ez okozhat akár panaszokat is, de gyakran olyan magas vérnyomás értékekről van szó, amelyek kevésbé szimptomatikusak, viszont vagy frissen voltak felfedezve, vagy pedig, amint már mondtam, hogy nehogy nehezen tudja beállítani a családorvos vagy más szakorvos. Tehát ez volna mondjuk a legnagyobb része a járóbeteg rendelésen megjelenő betegeknek. A második helyre tenném azokat a többnyire komolyabb szívbetegséggel rendelkező betegeket, akik vagy azért jönnek vizsgálatra, mert ugye esedékes egy kontroll, vagy pedig valamilyen változás áll be az állapotukba, például panaszok lépnek fel, különböző panaszok, illetve a harmadik rész, aminek az aránya azért sokszor meghaladja az úgymond komoly betegek arányát, a különböző funkcionális panaszokkal érkező betegek, tehát olyan páciensek, akiknek tulajdonképpen nem igazán lehet szervi szívbetegséget kimutatni a panaszaik hátterében. Tehát most egy picit fókuszáljak erre a betegcsoportra, ezek elsősorban szorongó, stresszes, depressziós, tehát főleg pszichés hátterű emberek, pszichés problémával rendelkező emberek. Na most ennek a pszichés problémának a háttere szintén, hogy ez honnan indul, családból, munkahelyről vagy egyéb helyről, ezt most nem szeretném elemezni. És ezek az úgynevezett pszichoszomatikus betegek, akik mondjuk egy krónikus stressz vagy egy akut stressz talán különböző kardiális panaszokat produkálnak. És akkor említett vagy kérdezte, hogy melyek azok a fő panaszok, amelyekkel érkeznek a betegek. Hát most ezen a betegcsoporton keresztül mondanám el a legfontosabb kardiális panaszokat. Ugye az első az mellkasi fájdalom. Tehát ugye ennek is rengeteg típusa, rengeteg formája van, és a legfontosabb az, amit mindannyiunknak kell tudnunk, hogy az a mellkasi fájdalom, ami koronária betegségre utal, tehát a koszorúereknek a beszűkülésére, és amely akár egy elkövetkezendő infarktusra, vagy egy lezajló infarktusra is utal, az egy olyan típusú fájdalom, hogy a mellkas előső felén, a mellcsont mögött szorító érzésként jelentkezik. Ha például egy mellkasi fájdalom viszont egy szúró jellegű, meg tudja a beteg mutatni az újbegyével, vagy mély belégzésre, vagy mozgásra fokozódik, az valószínűleg nem szíveredetű fájdalom, de amögött is lehetnek komoly problémák. Tehát az első a mellkasi fájdalom, a második a nehéz légzés, vagy fulladás érzés, ami tulajdonképpen a szívelégtelenségnek egy nagyon fontos megnyilvánulása. Tehát nyilván itt is a fulladás érzésnél is, hogyha elemezzük, persze lehet tüdőeredetű, lehet egy aszmás beteg, lehet egy krónikus obstruktív tüdőbeteg, dohányos talaj, tehát nem egy specifikus tünet nyilván a fulladás érzés sem, de felhívott a fegyelmet arra, hogy van egy komoly szív probléma, ami már szívelégtelenség irányába visz. A harmadik ugye a szívdobogás érzet, ez lenne a harmadik nagyon fontos szívpanasz. Itt is persze le kell ezt tisztázni, hogy mit ért a beteg az alatt, hogy szívdobogás, tehát hogy gyorsabban ver a szíve, lassabban ver, néha szüneteket érez, egy nagy ütést, ezek az ünezett exoszisztolik vagy plusz ütések. És a negyedik panaszkör pedig nyilvánvaló a szédülés, az ájulás érzés, ájulásoknak a problematikája, amely mögött szintén lehet akár egy nagyon sűrű szívbetegség, de lehet egy teljesen ártalmatlan dolog is, például a fiataloknak az úgynevezett vegetatív, vazovagális ájulása, amit nagyon gyakran látunk, akár személyesen, vagy akár különböző filmekben is.
Doktor úr, mennyire tévesztik össze a betegek, a páciensek a kardiológiát a szívsebészettel, illetve milyen eltérések, valamint milyen átjárások vannak a két terület között?
Igen, tehát a kardiológia klasszikusan ugye a belgyógyászatnak egy továbbfejlődött ága, és utána maga a kardiológia is már elkezdett nyilvánvalóan szubspecializálódni, hogy így én szépen magyarul fejezem ki magam. Tehát van az úgynevezett klinikai kardiológia, ami gyakorlatilag magába foglalja a kardiológiának, a szívgyógyászatnak a klinikai részét, és olyan vizsgálatokat, amelyek nem véres úton zajlanak. Tehát ez a klinikai kardiológia. Én magam is ezt művelem, illetve nyilván némi kitekintéssel az invazív részre. A második része az invazív vagy intervencionális kardiológia, amikor úgymond véres úton oldunk meg problémákat, vagy diagnosztizálunk. Mondjuk ennek egyik klasszikus útja például az akut szívinfarktusos betegeknek az ellátása. Tudjuk nagyon jól, hogy az infarktusos betegeket hirtelen megkatéterezik, koronográfiát csinálnak nekik, illetve az elzárott teret kinyitják. Ez az intervenciós vagy invazív kardiológiai rész. Ennek egy másik verzió a különböző ritmuszavaroknak a véres úton történő, tehát katéteres úton történő ellátása, amit ablációnak hívunk, amikor a különböző aritmia gócokat, vagy aritmiához köthető különböző elváltozásokat pici égetésekkel, a katéter végén történő égetéssel, ablációval meg tudjuk szüntetni. Tehát ez az úgynevezett intervencionális aritmológia, és ide tartozik úgymond a szívütem szabályozóknak, a pacemakereknek a beültetése is. És akkor a harmadik nagy része a kardiológiai ellátásnak a szívsebészet, ami effektíve azt jelenti, hogy ott is már nagyon sok technika van, de a klasszikus technika az ugye a mellkas megnyitása, illetve a szív megállítása, a szívmotor beindítása, a szív funkciójának a helyettesítése ezzel az úgynevezett szívmotorral. Tehát ez a szívsebészet, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a sebész vagy egy billentyű cserét végez, vagy ér cserét végez, illetve számtalan nyilván, vagy valamilyen beleszületett rendellenességet old meg, sebészi, klasszikus sebészi úton, tehát szikével, varással.
Térjünk vissza a kardiológiához. Milyen pontokat tartalmaz egy úgynevezett klasszikus kardiológiai vizsgálat, illetve vannak-e olyan rutinelemek, amelyeket minden vizsgálat során ellenőrizni kell, kellene?
Természetesen ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, amit feltett, ugyanis egy kardiológiai vizsgálat, most térjünk vissza a rendelő szintjére, ugye az a klasszikus, egy kardiológiai rendelő, egy kabinet, ahol ugye a beteg megérkezik. Az első lépés nyilvánvaló, hogy az úgynevezett klinikai vizsgálat, aminek két része van, egyrészt a beteg kérdezés, ez az anamnézis, másik pedig a betegnek a megvizsgálása. vagy objektív vizsgálat. Na most a kikérdezésen keretén belül tulajdonképpen járjuk körül a beteg panaszait, a betegnek a kortörténetét, hogy mikor kezdődött, hogy alakultak a különböző panaszok. Nagyon fontos a rizikófaktorokra való rákérdezés, tehát azt, hogy ugye dohányzás, alkoholfogyasztás, stb. Nagyon fontos a családi anamnézisnek a tisztázása, hogy voltak-e a családban különböző szívbetegség, és melyek azok a szívbetegség? Nyilván a koszorúbetegség, a stroke, tehát az agyi történések, diabétesz, tehát ezek azok, a magas vérnyomás, ezek azok a legfontosabb elemek, amik a családi anamnézishez tartoznak, és persze a betegnek a saját kórelőzménye, tehát milyen betegségeken esett át, milyen betegségeit ismerjük. Tehát ez volna ugye az anamnézis, a kikérdezés, és ezt követi az úgynevezett objektív, vagy fizikális, vagy klinikai vizsgálat, aminek négy eleme van. Nyilván megtekintés, tapintás, hallgatózás, kopogtatás. A szívnél a hallgatózás az, ami a legfontosabb, tehát meghallgatjuk a szívhangokat, vannak-e zörejek. Nyilván a tüdőnek a vizsgálata az is ide tartozik, mert sokszor egy szívbetegség nagyon szoros összefüggésben lehet különböző tüdőjelekkel, és nyilván a betegnek az általános megtekintése az is egy nagyon fontos elem. És utána egy rutin kardiológiai vizsgálathoz hozzátartozik az EKG, amivel a szív elektronos működését rögzítjük, és különböző ilyen morfológiai, tehát különböző, a görbének különböző elváltozásai keresztül tudunk következtetni a szívbetegségre, illetve a ritmust, a betegnek a szívritmusát mérjük fel az EKG segítségével, és most már a rutin része a kardiológiai vizsgálatnak a szívultrahang vizsgálat, vagy ekokardiográfia, aminek segítségével látjuk egyrészt a szívnek a különböző struktúráit, tehát a falakat, az üregeket, a billentyűket, illetve ezeknek a működését.
Milyen panaszok, tünetek esetén gondolkodhatunk azon, hogy kardiológushoz kellene fordulni? Ugye azt is érdemes megemlíteni, hogy a szívbetegek nagyon sokáig tünetmentesek lehetnek, és ahogy a mondás is tartja, egyből szakad rájuk az ég.
Hát igen, itt ez is egy nagyon jó kérdés, ugyanis a legjobb kezés mindig a megelőzés, tehát elvileg, és ez nagyon sok családos praxisában így is működik, a betegek, vagy a feliratkozott egyének szűrővizsgálatra kell jelentkezzenek bizonyos időközönként, attól függetlenül, hogy van-e vagy nincs kardiológiai panaszuk. Ennek során a családorvos gyakorlatilag, vagy eltekintetünk a családorvostól, az orvos rákérdez bizonyos tünetekre, tehát nyilván a beteg elmondja, hogyha van panasza, ha nincs különösebben, vagy nem jut eszébe, van, amikor a betegeknek nem jut eszébe egyszerűen az orvosi környezetbe az, hogy tulajdonképpen mi is az ő történetük, rákérdez bizonyos fő tünetekre, amelyeket elmondtam, tehát mellkasi fájdalom, fulladásérzés, szívdobogásérzet, illetve ájulásszerű érzetek, tehát egyrészt rákérdez. Másrészt pedig nyilvánvaló, hogy abban az esetben, hogyha a beteg pozitívan reagál ezekre a kérdésekre, tehát valami kezd felsejleni, akkor nyilván ezt ki kell tisztelni, hogy mennyire komolyak, vagy mennyire súlyosak, mennyire utalnak szívbetegségre ezek a panaszok, és adott esetben természetesen az úgymond szűrést végző kollega az kardiológiai vizsgálat irányába kell küldje a beteget. Na most még egyszer a megelőzésnek és a korai felismerésnek a szűrés az egyik nagyon fontos része nyilvánvaló, de a másik az egészségügyi nevelés. Tehát egy diák azért kell halljon az iskolában, meg később sajnos már nem lehet ezt annyira struktúráltan megoldani, de kell halljon a fő tünetekről, amelyeket különböző betegségek okoznak, és nem csak a szívbetegségekre vonatkozik ez, hanem tüdő, vese, máj és a többi betegségekről, és nyilván kell az egészségtudatosságot persze ki kell alakítani, és akkor nyilván nem vár meg egy szűrővizsgálatot egy adott panasszal az illető, hanem elindul az orvoshoz. Na most, tehát az egészségügyi nevelés, és harmadik nyilvánvaló, hogy családnak is van szerepe bizonyos tünetek jelentkezése esetén, hogy ambicionálják azt a pácienst, és természetesen, hogyha bizonyos súlyosságot elérnek panaszok, akkor úgymond maguktól is mennek már a betegek.
Van ilyen, hogy a család vagy egy külső személy kell ambicionáljon egy esetleges pácienst, hogy elmenjen az orvoshoz? Még egy ilyen súlyosabb esetben is, hogy szívorvoshoz, kardiológushoz kell fordulni?
Abszolút, abszolút, abszolút így van. Tehát számtalan, a saját praxisomból is számtalan esetet tudnék elmondani, amikor már az illető már hetek óta nem aludt éjjel, mert annyira fulladt, hogy karosszékbe kellett tölteni az éjszakát. Nagy nehezen a gyerekei unszolására, akik külföldön jöttek haza, jött aztán végre be, hogy megvizsgálás kiderült, és ő szívelégtelensége volt, és lehetne ezeket folytatni. Most ez is egy külön téma, hogy mikor ér meg valaki arról, hogy elmegy orvoshoz. Mert azért valljuk be őszintén, nekünk is, mindenkinek vannak kisebb-nagyobb panaszaink, de hát ugye ilyen-olyan okból kifolyólag nem foglalkozunk velük. Viszont egy adott pillanatban megérik bennünk a gondolat, hogy na most elmegyünk orvoshoz, és ez egy nagyon érdekes mechanizmus és folyamat.
Lehet, hogy nagyon lebutítom a kérdést, de hogyha egy autót sokáig nem viszünk el szervizben, és egyszer betoljuk, akkor ott csőstől jön a baj, és rengeteg dolgot ki kell cserélni. Most ezt valamilyen szinten átvitt értelemben elmondhatjuk az emberekre vonatkoztatva is, hogyha évekig nem megyünk el kardiológiai, vagy akár más szakterület kivizsgálására, és egyszer azt mondjuk, hogy jó néhány év után, hogy akkor most körbejárjuk az egészet, nem játszunk azzal, hogy túl sok gond fedeződik fel, amiket meg lehetett volna előzni.
De abszolút, abszolút így van, egyetértek ezzel a gondolattal. Viszont még egyszer mondom, ez egy érdekes kérdés, és nem is annyira talán az én tisztem ezt erről beszélni most, hogy mik azok a pszichés mechanizmusok, amelyek alapján valaki halogat, valaki, ugye a másik a spektrum másik oldalon vannak a hipokonder emberek, akik folyamatosan járják az orvosokat, és amikor meglátjuk ezeket a pácienseket, akkor legszívesebben mi is már egy pszichiáter kollégának a segítségét kérnénk. Tehát ez egy nagyon bonyolult dolog. Ez egy nagyon bonyolult dolog, de nagyon jó az analógia, így van, tehát gyakorlatilag egy folyamatos felülvizsgáláson kellene mindenkinek átesni, úgy kardiovaszkulális, mint egyéb szempontból is, hogy a komoly problémák kialakulását sikerüljön megelőzni.
Már az ókori emberek, az ókori rómaiak is nagy jelentőséget tulajdonítottak a pulzusnak, azaz a mechanikus szívtevékenység jelzőjének. De hogyan fejlődött a kardiológia akkor az ókortól napjainkig, a 21. századig?
Hát igen, a kardiológiának a fejlődése, ez egy nagyon érdekes történet, ha belegondolunk abban, hogy hát tulajdonképpen a kardiológiának, mint minden gyógyászati ágnak is a fejlődése exponenciális volt az utóbbi évszázadban, tehát azt kell mondjam, most már évszázadról, vagy 150 évről beszélünk, ugyanis nagyon sokáig gyakorlatilag ókori szinten állt a kardiológia, tehát nem értették az orvosok, hogy pontosan mi zajlik a szervezetben a különböző kardiológiai betegségek során, és aztán nyilván a 19. században főleg a bécsi korboncnoki iskola Rokitánszki professzor és társai révén gyakorlatilag derült ki az, hogy amit a belgyászok úgymond már akkor sejtettek különböző betegségeknek, mi van a hátterében, tehát a tulajdonképpeni strukturális elváltozásokat megtalálták, mi van egy szívelégtelen sömögött, hogy a billentyűbetegség, a koszorjeleknek a messzesedés, és így tovább vele született szívbetegségek, tehát ez volt egy óriási dolog, amikor korrelálták a tüneteket a betegségekkel, mert addig csak az volt, hogy valakinek dagadt a lába, és akkor nyilván nagyon sok víz le kellett folyjon a Dunán ahhoz, hogy rájönnek, hogy hoppá, akkor emögött van egy billentyű szűkület például. Tehát ez nagyon komoly korreláció, klinikum és a korboncnak működésének a korrelációja volt, és persze ez hozzáadódott nyilván a mikrobiológiai fejlődése, stb. Utána jött egy óriási dolog, a röntgen ugye a 19. század végén, amikor már lehetett látni a szívet, végre először lehetett látni a szívet, és aztán az EKG Eindhoven, ugye a 900-es évek elején, amikor végre sikerült már nem csak egy morfológiát, hanem funkciót is bevinni a szívgyógyászatba, látták a szívnek az elektromos tevékenységét, és ezek a hullámok egyrészt korreláltak különböző morfológiai elváltozásokkal, másrészt pedig nyilván a különböző ritmuszavaroknak elkezdődött a megértése. és aztán utána jöttek a különböző egyéb felfedezések, ugye már a második világháború előtt megvolt az első szívkatéterezés, utána jött a szívultrahang vizsgálat, ami óriási forradalmat indított be, végre kezdtük látni a szívet, a munkatárgyát, hogy így fejezem ki magam, és aztán nyilván különböző katéter technikák, szívsebészet, és így tovább, és így tovább. Nem beszélve, tehát ez lenne mondjuk a diagnosztikai és a katéteres rész, és nyilván a gyógyszer iparnak is egy hihetetlen fejlődése zajlik, és zajlott és zajlik manapság is a kardiovaszkuláris kezelések terén. Tehát ezt se felejtsük ezt a részt el, a gyógyszerfejlesztéseket.
Az említett felfedezések során mennyivel lett pontosabb, vagy ha fogalmazhatok így, megbízhatóbb a kardiológia az elmúlt évtizedek, több mint másfél évszázad során?
Hát jóval megbízhatóbb nyilván. Tehát most már, ugye, mikor a szívről beszélünk, akkor morfológiáról, tehát szerkezetről és funkcióról beszélünk. Az funkcióról beszélünk, mechanikai funkcióról, ugye a szív az a keringésnek a motor, egy pumpa lényegében, és az elektromos funkcióról beszélünk. Tehát ezeket gyakorlatilag a jelenlegi eszközeinkkel szinte 100%-ban meg tudjuk állapítani, vagy meg tudjuk tanulmányozni, és meg tudjuk ismerni. Tehát ami a struktúrát illeti, a szerkezetet, ugye rendelkezésünkre áll egy nagyon komoly arzenálja az ekográfoknak, tehát ultrahanggal is már nagyon sokat fejlődött az ultrahangdiagnosztika. Megjelent a mágneses magrezonancia vizsgálat, ami gyakorlatilag a tenyerünkbe teszi a szívet, tehát hihetetlenek a rezonanciás képek, hogyha látott valaki ilyet. Nem beszélve a különböző invazív eljárásokról. Tehát a struktúra tökéletesen megvan, most már a funkció is megvan, tehát azt kell mondanom, hogy nagyon kevés az a szívbetegség, van nyilván, amelyet nem tudunk beazonosítani. Tehát jelen pillanatban akár itt Marosvásárhelyi szinten, Románia szinten, Erdély szinten is gyakorlatilag már azt kell mondanom, hogy szinte látjuk a szívet teljes mértékben, tudjuk, hogy min kell segítenünk. Az eszközeink sajnos azok nem elégségesek, hogy minden esetben tudjunk megfelelően segíteni.
Doktor úr, szusszanjunk egy kicsit, és folytassuk pont innen az eszközöktől, majd a zene után.
Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem, szolgálom és védem. Neked én vagyok, nekem te vagy a testvérem. Élvezd még, ha fáj is, minden egyes frázis. A külvilág csak színfalak, szívedben a bázis.
Nem kérlek, légy enyém örökké, mégis hozzád szódalom. Úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oltalom. Nem kérlek, légy enyém örökké, mégis hozzád szódalom. Úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oltalom. Élvezd,
ha nekem jó, jó neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
Élvezd,
ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
a lényeg a szeretet. Élvezd,
hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz is, lesz itt még valaki.
Élvezd,
ha minnak látszik, ami marad itt, de ne gondolkod túl a dolgokat, mert maradsz valami. Hisz ugyanúgy mindenki téveszt, tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy a az nemesít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
Nem kérlek, légy enyém örökké, mégis hozzád szódalom. Úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalom. Nem kérlek, légy enyém örökké, mégis hozzád szódalom. Sem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalom.
Élvezd, ha nekem jó, jó neked. Ha üres a fejed lesz, mivel megtöltened.
Élvezd,
ha nap süti szemedet. Mindegy a szereped,
a lényeg a szeretet. Élvezd,
hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz is, lehetszik még valaki.
Élvezd,
ha újnak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj túl a dolgokat, mert maradsz valami.
Nem kérlek, légy enyém örökké, hozzád szódalom. Úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalom. Nem kérlek, légy enyém örökké, mégis hozzád szódalom. Úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalom.
Évezd, hogy látsz, szagosz, érzel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
Tünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Már is folytatjuk a medicinát, és ahogy ígértük, az eszközökkel, és azon belül is a legegyszerűbbel, legközismertebbel kezdjük, hiszen mára már közhelyé vált a vérnyomásmérő, és lényegében mindenki tudja, hogy ez mire jó. Azonban az már egy másik kérdés, hogy mit kell tenni magas, illetve alacsony vérnyomás esetén.
Igen, a vérnyomás méréssel kapcsolatosan nagyon jónak tartom ezt a felvezetést a vérnyomás méréssel kapcsolatosan, ugyanis nagyon fontos az, hogy sokszor nagyon sok múlik azon, hogy mennyire korrektül mérjük a vérnyomást. Tehát ugye mindenkinek megvan otthon az automata vérnyomás mérője, szerintem nagyon sok családban van, tehát szinte alig van olyan család, főleg ahol vérnyomás, magas vérnyomásos beteg van, ott szinte mindenkinek van már automata vérnyomásmérő, és nagyon jók ezek az automata vérnyomásmérők egyébként, tehát jó minőségűek. Egyébként kell legyen rajta egy olyan bélyegző, hogy az Európai Hipertónia Társaság által elismert készülékről van szó. Természetesen csak a felkaron mérő, tehát a manzsettát a felkarra helyezendő készülékekről beszélünk, tehát a csuklós készülékek, azok általában nem elfogadottak, bizonyos esetekben azok is jók, például extrém obezitás, vagy nagyon vastagkar esetén jók a csukló mérők is, de általában nem az a standard. Tehát nagyon fontos a vérnyomásnak a helyes mérése, ami ülőhelyzetben történik, a kart rátesszük egy asztalra, megtámasztjuk, feltesszük a manzsettát, várunk 2-3 percet, és utána nyomjuk meg azt a bizonyos gombot, és egy perc múlva még egyszer megnyomjuk, és a két értéknek vagy az átlagát, vagyha nagyon eltérnek egymástól, akár még egy harmadik mérést is tehetünk, és beírjuk egy úgynevezett vérnyomás naplóba. Miért fontos az otthoni vérnyomás mérésnek a pontos kivitelezése? Azért, mert sokszor 5-10 igényméteren múlik egy új kezelésnek a bevezetése, illetve elkerülhetünk bizonyos problémákat, és ahogy említette, az egyik ezek közül az alacsony vérnyomás. Mert főleg idős embereknek ez egy óriási gond, és éppen ezért van az, hogy a különböző útmutatók, kezelési útmutatókban az idős emberek külön kategória. Ott egy picit megengedőbbek vagyunk a vérnyomás értékekkel kapcsolatosan, nem kell túlzottan normalizálnia az értékeket. Nyilván itt is az idők során voltak változások. Régebben egy idős embernél a 160 higanyméter volt a cél, most már itt náluk is a nagy részüknél a 140 alá próbáljuk meg a szisztolis vérnyomásról beszélek lecsökkenteni a vérnyomást. De miért vannak ezek a kicsit magasabb értékek? Azért, mert pontosan ez az a kategória, akiknél nagyon gyakran átcsaphatunk a magas vérnyomás kezeléséből a saját magunk által indukált alacsony vérnyomásba, és akkor ha valakinek alacsony a vérnyomása, az enyhébb eset, hogy csak szédül, a durvább eset az, amikor megtántorodik, elájul, vagy úgy tántorodik meg, hogy elesik, és akkor egy idős ember ugye egy pillanat alatt eltöri valamelyik csontját, és akkor elindul egy lavina, aminek sajnos sokszor tragikus vége van. Tehát nagyon fontos az alacsony vérnyomás, most ebbe mennék bele, ebbe a problematikába, az alacsony vérnyomásnak az elkerülése, és ezért kell otthon minden beteg, aki kezelés alatt áll, illetve ha vannak alacsony vérnyomásra utaló tünetek, tehát szédülés, ájulásérzet, nagyon fontos a vérnyomásnak a pontos felmérése. Még van egyébként mi orvosok még szoktunk ilyen esetekben, vagy amikor nem vagyunk benne biztos, hogy nincs a betegnek alacsony vérnyomása, még van egy eszköz, még rendelkezésünkre áll egy eszköz, ez a 24 éves vérnyomás monitorozás, tehát ez abból áll, hogy a betegre ráteszünk egy vérnyomásmérőt, amit 24 órán keresztül hord magával. Ez éjszaka is mér, éjszaka nyilván általában fél óránként rá szoktuk beállítani a vérnyomásmérő intervallumot, napközben 20 percenként mér, és akkor nagyon sok vérnyomás érték alapján nagyon szépen le tudjuk képezni az illetőnek a vérnyomás profilját, és látjuk azt is, hogy mennyire kontrolláltak a vérnyomások, illetve azt is látjuk, hogy nincsenek alacsony vérnyomásos periódusok, amelyek mondom, főleg időseknél veszélyt jelenthetnek.
Egy szívbeteg milyen gyakran kéne megmérje a vérnyomását, illetve egy egészséges embernek, vagy egyelőre nem diagnosztizált esetnek milyen gyakran érdemes felhelyezni a karra a vérnyomásmérőt? Én most akkor bevallom itt a rádió hallgatók előtt is, hogy egy olyan 3 hete ugyan megmérték a vérnyomásomat, de azelőtt azt hiszem évekig nem volt megmérve, de nagyon hozzáteszem, hangsúlyozva, nyomatékosítva és aláhúzva, hogy nem én vagyok a követendő példa, sőt, én vagyok a rossz példa.
Tehát elvileg igen, hogy ennyiszer kell mérni vérnyomást. Tehát abban az esetben, ha valaki mondjuk a spektrumnak az egyik oldalán a teljesen tünetmentes fiatalok vannak egyszer egy évben. Tehát tényleg ez extrémnek tűnik, de tényleg elég. Elég, bőven elég, hát nem számítunk arra, hogy az illetőnek magas vérnyomása legyen. Illetve a panaszok jelentkezése esetén, amelyek utalhatnak magas vérnyomásra, szédülés, fejfájás, fülzúgás, stb. Ilyen esetén ugye megszokás mérni a vérnyomást. De az nem azt jelenti, hogy az illetőnek magas vérnyomása van, lehetnek bárkinek magasabb vérnyomás értékei, felstresszeli magát, stb. Nem akarom ezt részletezni. Tehát ezek a tünetmentes, úgymond egészséges egyének. A spektrum másik oldalán azok az emberek vannak, akiknek éppen egy vérnyomás kezelés, vérnyomás csökkentő kezelés beállítása zajlik. Náluk ezeknél az embereknél vérnyomás naplót szoktunk javasolni, ami azt jelenti, hogy legalább 3-2, de jobb esetben 3 vérnyomás mérést kell végezzenek, egy önvérnyomás mérést kell végezzenek egy nap. Tehát ez a spektrum másik oldala, akiknél nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy éppen hogy állunk. Tehát a vérnyomás beállítás, vagy problémás vérnyomások esetén, amikor nagyon nagy az oszcilláció, nagyon a variációja az értékek, nagyon magas, egy adott magas értékek, más pillanatban alacsony értékek, és szeretnénk tudni, hogy mi a helyzet, és még a 24 éves vérnyomás mérés előtt az illetőt megkérjük, hogy többször mérjen magának vérnyomást, és középen vannak az úgynevezett átlag páciensek, akiknél ha stabil az állapotuk, akkor hetente egy vérnyomásmérést szoktunk javasolni.
A vérnyomásmérésnél jóval összetettebb terület, de valamilyen szinten akár még kapcsolatot is lehet nevesíteni a kettő között, ez az EKG, vagyis az elektrokardiogram. De valójában ez micsoda, illetve mit lehet megállapítani a segítségével? Manapság már elég gyakran dobálózunk ezzel a fogalommal, hogy EKG, miközben sokan talán nem is tudják, hogy mi van mögötte.
Igen, tehát az EKG, ahogy már a beszélgetés első részében említettem, a rutin kardiológiai vizsgálatnak a része. Tehát mindenkinek meg kell csinálni az EKG-t. Tehát a teljesen panaszmentes embernek is, hogyha megérkezett a kardiológiai kabinetbe, csinálunk egy EKG-t. Miért? Azért, mert lehet, hogy kiszűrünk az EKG segítségével valamilyen anomáliát, valamilyen betegséget. Az EKG tulajdonképpen, ugye a szív miközben működik, elektromos jeleket bocsát ki. Tehát tulajdonképpen egy áram hullám megy át a szíve, miközben összehúzódik elernyed, és ez kivezetődik a testfelszínre, és ezt vezetjük le az elektródákkal, illetve egy sajátos készüléken keresztül tulajdonképpen grafikusan rögzítjük a szívnek az elektromos működését, ez az EKG, vagy EKG görbe. Na most ezen az EKG görbén tulajdonképpen, amit már mondtam, két dolgot tudunk elkülöníteni. Az egyik az, hogy vannak bizonyos hullámok, amelyek a pitvarok, illetve a kamráknak az aktivitására vonatkoznak, tehát ez a morfológiai része az EKG-nek, és látjuk a ritmust. Tehát ez a második része az EKG-nek, a ritmikai része. És én, amikor csinálok egy EKG-t valakinek, akkor egyrészt a hullámoknak a kinézetéből, szélesség, amplitúdó, forma, tudok következtetni arra, hogy nincs-e valamilyen szívbetegség az illetőnek, vagy felhívja a figyelmet valamilyen szívbetegség. Mondok egy példát, például az infarktust is így szoktuk diagnosztizálni, ott az ST szakasz egy bizonyos EKG résznek az elváltozása, az megmondja nekünk, hogy hoppá, a mellkasi fájdalom, a hosszantartó mellkasi fájdalom mögött egy infarktus zajlik, ezért is hívjuk ST elevációs infarktusnak a klasszikus infarktust. Tehát a hullámokból, a hullámok elváltozásából, a szakaszoknak, a különböző szakaszoknak a morfológiai elváltozásokból tudok következtetni arra, hogy valószínű, tehát az EKG nem mondja meg a betegséget, csak valószínűsíti azt, hogy valamilyen betegség, szívbetegség áll fenn. És nyilván, amit az EKG, amiben sokkal értékesebb az EKG, az viszont a ritmus problematika, tehát az, mint az EKG megmondja nekem, hogy az illetőnek milyen ritmus zavara van, hogy tahikardiája van, tehát gyors a szívverése, bradikardiája van, gyér a szívverése, úgymond exaszisztolé, vagy korai ütései vannak, amikor megszakítja egy-egy korai ütés a rendes ritmus. Tehát az EKG-nak van egy elég jó diagnosztikai érték a ritmuszavarok szempontjából. A morfológiai rész az csak felhívja a figyelmet arra, hogy hoppá, ott valami valószínűleg van. Sajnos van egy szomorú hírem az EKG rajongói számára az, és ez minden EKG-val foglalkozó szakember, kardiológus, vagy belgyógyász, vagy bárki tudja, az, hogy egy normális EKG viszont sajnos nem zárja ki azt, hogy éppen az illetőnek egy komoly szívbetegsége van. Erre is már számtalan példa volt a gyakorlatomban, hogy súlyos billentyűbetegségek vagy szívmeglagyobbodások teljesen normális EKG-t produkáltak. Tehát látjuk azt, hogy a szenszibilitás, tehát az érzékenység az EKG-nak az sajnos bizonyos problémákat merít fel, viszont ha van EKG elváltozásunk, akkor nagy valószínűséggel mondhatjuk, hoppá, itt valószínűleg van valamilyen szívbetegség, de nem tudjuk azonosítani. Aztán majd azonosítjuk ECO-val, azonosítjuk majd MRI vizsgálattal, CT-vel, stb. Azokkal a vizsgálatokkal, amelyek rendelkezésünkre állnak. Na most ez a klasszikus EKG, ez egy 12 elvezetéses EKG, amivel le tudjuk térképezni gyönyörűen a szívnek az elektromos működését, de vannak más EKG típusok is. Egyet említenék csak meg ezek közül. Ugyanúgy, ahogy már említettem, van a 24 órás vérnyomás monitorozás, van 24 órás, vagy akár 48 órás ritmus monitorozás, ezt hívjuk Holter vizsgálatnak, amikor az illető elektródákat visel, és azokat az elektródák drótocskákkal egy kicsi készülékhez vannak kötve, a készülék pedig 24-48 órán keresztül rögzíti az EKG-t, és akkor az orvos utólag meg tudja nézni, hogy milyen elváltozások voltak az illetőnek a 24-48 órán keresztül. Ez egy nagyon értékes információ adat, ugyanis az az igazság, hogy egy sima EKG az 10 másodpercet tart. Na most gondoljuk el, hogy 10 másodperchez képest mennyivel több a 24 óra, 48 óra, tehát sokkal nagyobb a szanszunk arra, hogy különböző jelenségeket meg tudjunk figyelni.
Doktor úr, arra kérném, hogy soroljon fel néhány olyan betegséget, amelyekkel gyakrabban lehet találkozni a kardiológia szakágán belül, illetve megkérem, hogy arról is beszéljön, hogy ezeket hogyan lehet kezelni, gyógyítani.
Hát megmondom, ugye most egy picit vissza utalnék a diákokkal való foglalatosságomra, tőlük is négy betegségnek a négy kardiológiai problémának az ismeretét szoktam kérni, hogy legalább ezekkel legyetek tisztában, mondom nekik. Az egyik a magas vérnyomás, erről már volt szó. Ugye erről nem is szeretnék igazándiból többet mondani. Nagyon fontos a pontos diagnózis és nyilván a kezelés, aminek nagyon fontos része az életmódi problémáknak a rendezése, illetve hát nyilván van a gyógyszeres kezelés, hogyha ez nem működik. A második a koszorérbetegség, ugye az ateroszklerózis, ugye ez a korunknak a népbetegsége, hogy így fejezem ki magam. amelynek megvannak ugye a rizikófaktorai, köztük a magas vérnyomás, magas koleszterin szint, cukorbetegség, dohányzás, és így tovább, amely ateroszklerózis többek között ugye nem csak a szívereket érinti, hanem a perifériás ereket is, tehát az érszűkületes emberek is gyakorlatilag ateroszklerotikus betegek, ugye a zsigeri ereket, például a vesereket érinti, az aortát, tehát a főütőeret, és nem is beszélve az agyi erekről. Tehát az ateroszklerózisnek egy nagyon fontos megnyilvánulása ugye a koszorúérbetegség, amikor a szíverei érintettek, tehát plakkok, szűkületek, elzáródások keletkeznek, és ide tartozik ebbe a kategóriába. Egyrészt ugye az egyik véglet az infarktus, másik pedig az úgynevezett angina, amikor a betegnek terhelésre, stressz hatásra, tehát minden olyan hatásra, amelyek felpörgetik a szívet, ugye mellkasi fájdalma van. Na most ennek a kezelése az egyrészt, ha sürgőségről van szó, akkor katéteres, másrészt pedig elsősorban életmód és gyógyszeres kezelésről van szó, koleszterin szintcsökkentés, különböző gyógyszerek, amelyek a szívnek és az ereknek az állapotát javítják. A harmadik nagy kihívás jelen pillanatban a kardiológiában az a pitvarfibrilláció, ez egy hosszan tartó, hosszasan fennálló ritmuszavar, főleg időskorban jelentkezik, és nagyon nagy a jelentősége, ugyanis egyrészt ugye csökkenti a betegeknek a performanciát, tehát az életminőségét csökkenti, másrészt viszont különböző szövődményekkel, például agyembóliával, vagy különböző egyéb területekre lokalizálódó embóliával, tehát vérrög kibocsátással járhat. Ez a vérrög, ez a pitvarfibrilláció során a pitvarokban képződik, és nyilván ezek a betegek folyamatos antikoagulás kezésre kell szoruljanak. A negyedik pedig nem is egy betegség, hanem egy állapota különböző szívbetegségeknek, ez pedig a szívelégtelenség. A szívelégtelenség az a stádiuma, függetlenül attól, hogy most egy billentyűbetegségről, koszorúérbetegségről, vagy egyéb okból kialakuló, vagy beleszületett szívizombetegségről, kardiomiopátiáról van szó, az a stádiuma a szívbetegségek, amikor már képtelen ellátni a feladatát, és kezdetben nyilván terheléses körülmények között, más előadott esetben már nyugalomban is panaszok jelentkeznek. Tehát ez egy klinikai jelenség, a szívelégtelenség, amely mögött van egy, nyilván van egy mindig vagy szívbetegség, és nyilván a szívbetegséget támadjuk, de magának a szívelégtelenségnek önállóan is különböző kezelési módozatai vannak. Ezek közül egy klasszikus kezelési módozat a különböző vízhajtóknak, vizelethajtóknak, húgyhajtóknak az alkalmazás, a furoszemid, ugyanis a szívelégtelen betegeknek az egyik legfontosabb tünet az, hogy visszatartják a vizet, tehát van is vízretenciójuk, folyadékretenciójuk, és a folyadékretenciónak, a folyadék visszatartásnak a megoldása ezekkel a húgyhajtókkal gyakorlatilag nagyon sokat javíthat a beteg klinikai állapotán, jobban érzik magukat, de ezzel nem oldottam meg magát a problémát, mert a betegséget kell nekem tulajdonképpen kezelnem.
Minek a hatására lesz, vagy lehet valakiből kardiológiai eset?
Hát gyakorlatilag potenciálisan mindenki egy kardiológiai eset, ha erre gondol, de lényegében kardiológiai eset akkor válik valaki, amikor az elváltozások, a szívérendszer elváltozások egy bizonyos súlyosságot elérnek. Mert mondjuk azt, hogy abban az esetben, hogyha van egy magas vérnyomás, megint visszatérek erre, ez a leggyakoribb kardiológiai probléma, az egy bizonyos fokig még nem kardiológiai eset. Ha azt vesz, kardiológiai esetet, ha úgy defináljuk, hogy szakorvoshoz kell forduljon az illető betegnek. Tehát ez nagyon sokáig egy családorvos, egy belgyógyászati vonal, és akkor, amikor már komoly szövődmények alakulnak ki, vagy nem sikerül ezt a vérnyomást kordában tartani, akkor nyilván lesz kardiológiai eset. Tehát egy adott súlyosság fölött mondanám azt, hogy valaki kardiológiai betegé válik.
A megelőzésben, hogy valaki ne legyen ekte kardiológiai beteg, milyen szerepe van az egészséges étrendnek és a sportolásnak?
Na most, ugye itt van egy nagyon-nagyon fontos kérdés a megelőzésnek, a problematika, erről már beszéltünk, hogy a megelőzés alapjában egy politikai kérdés, mert ugye mi orvosok elvégezzük a mi feladatunkat a megelőzés terén, de általában az már későn van. Tehát a megelőzés ez nyilván az óvodába, iskolába kell kezdődjön, és egy nagyon komoly egészségpolitika az, ami a megelőzést gyakorlatilag kell promoválja. Most a megelőzésnek ugye három nagy vonala van. Az első ugye az életmódi vonal, és ezen belül az étrend, és akkor itt le van fektetve különböző útmutatókba, úgymond guideline-okba az, hogy milyen kell legyen az egészséges étrend, minél több zöldség, gyümölcs, zsír, vörös húsoknak a minimális lehozása, és így tovább. Sóbevitelnek a csökkentése, vannak diétás mintázatok, például a mediterrán diéta, ugye ott az olívaolaj, illetve a hal, tengeri gyümölcsök fogyasztása dominál, akkor van a DASH diéta, ami direkt hipertóniás betegekre lett kialakítva. Tehát ezek nagyon jól le vannak írva, és gyakorlatilag az egészséges étrend, vagy az egészséges táplálkozás halmazába tartoznak ezek a nem is annyira specifikusak ezek, tulajdonképpen óriás az átfedődés a jelen pillanatban promovált egészséges étrenddel. A másik a stress management, ez talán végülis a stressz, ugye saját maga a stressz is nagy problémákat okoz, ugye a szimpatikus idegrendszernek az aktiválásával magas vérnyomás, aritmiák, bármi, ugye plak berepedhet, de a stressz, a krónikus stressz az tulajdonképpen a depresszión és a szorongáson keresztül lényegében egy olyan magatartási lavinát indít be, ami ugye dohányzáshoz, alkoholizáláshoz, egyéb káros szenvedélyek felpörgéséhez vezet. Tehát a stressz az egy nagyon-nagyon fontos elem, tehát ő maga plusz indirekt módon, tehát közvetett módon a helytelen mondjuk azt, hogy életmód promoválásával nagyon nagy problémákat okoz. Na most a stress managementnek viszont a módjai azok kimeríthetetlenek. Itt is nyilván jó lenne, hogyha egy olyan világban élnénk, amely minél kevesebb stresszet zúdít ránk, de hát ez egy idealista elképzelés, tehát mindenki nyilvánvaló különböző módszerekkel, egyéni és csoportos módszerekkel, a közösségek, a kis közösségek szerepe. Nem akarok most ebbe belemenni és ezt részletezni, mert nem feladatom most ez. És a harmadik dolog a mozgás. Tehát étrend és egészséges életmód, stress management, a mozgás. Jelen pillanatban az útmutatók azt mondják, hogy 300 percet kellene mozogjunk egy héten, ilyen közepes intenzitású mozgást, aerob mozgást kellene végezni. Mit jelent ez, hogy aerob mozgás? Életkortól függően egy szívfrekvencia elérését jelenti. Mondjuk egy 50 éves ember 130-as pulzusra kellene felpörögjön ahhoz, hogy egy aerob mozgást, edzés mozgást végezzen. Vagy 150 perc intenzívebb, de még mindig aerob intervallumból levő mozgás. Na most ez, hogy nyilván mindenki úgy egy kicsit elgondolkodik azon, hogy mi a napi és heti program, és el tudja helyezni azt, hogy hol van 300 perce, vagy hol van 150 perce. Nyilván lehet erre törekedni, lehet apró dolgokkal törekedni, hogy nyilván leteszem 300 méterrel a munkahelyem előtt az autót, és onnan gyalogolok, tehát ilyen egyszerű dolgoktól kezdve egészen nyilván edzőteremig. Jelen pillanatban ezek volnának az egészséges mozgásnak a mennyisége, amelyeket a különböző preventív útmutatók ajánlanak.
A medicinában szinte minden téma, minden szakág kapcsán előkerül a koronavírus. Milyen plusz komplikációk merülhettek fel egy olyan beteg esetében, ahol kardiológiai, ektekardiológiai esetről beszélünk, és elkapta a koronavírust? Mennyivel volt nagyobb veszélyben?
Igen, sajnos erről saját tapasztalat alapján tudnék nagyon sokat beszélni. Természetesen bármely infekció, tehát a koronavírus, vagy grippe, vagy bakteriális infekció, fertőzés, az sajnos egy szívbeteg számára akár fatális is lehet. Tehát egyrészt súlyosbítja a fennálló szívbetegséget, és akkor itt három súlyosbodási vonalat mondanék, egyrészt szívelégtelenség, kettő ritmuszavarok, három embólia, tehát trombós, tehát véralvadási problémákon keresztül trombus képződés a vénákban, artériákban, embolizáció, tüdőembólia, tehát ez a három vonal lenne. A szívbetegség súlyosbodásának. Másrészt pedig ő maga, tehát maga a vírus, igaz, ez egy ritkább szövődmény, és csak a súlyos esetekben szívizom gyulladást, illetve szívburok gyulladást tudott létrehozni. Tehát sajnos a szívbetegek azok egy fokozottan kitett populációt jelentettek, mortalitást, tehát elhalazás szempontjából a koronavírus járvány idején. És mondom, sajnos ezt főleg a delta vírussal kapcsolatosan, tavaly össze volt a delta vírus, ez hihetetlen volt, akkor már ugye oltva voltak az emberek, és azok a betegek, akik bekerültek az intenzív terápiára, óriás volt a mortalitás, tehát nagyon kevesen jöttek onnan kiélve, és azok nagy része sajnos szívbeteg is volt. Tehát innen is tudom, hogy mennyire kitettek voltak a szívbetegek ennek a problémának.
Milyen arányban volt az oltottak és oltatlanok száma a mortalitás tekintetében?
Tehát az intenzívre bekerült betegek 90%-a oltatlan volt.
Ez elmondható akkor a kardiológiai összefüggésben is?
Igen, egyértelmű. Igen.
Doktor úr, nagyon röviden, mit tehetünk akkor, vagy mit tehetünk annak érdekében, hogy minél tovább megőrizzük az egészségünket kardiológiai szempontból?
Tehát három dolgot tehetünk. Egyrészt nyilván azokat a megelőzési tanácsokat, amelyek hát elvileg a csapból is kellene folyanak, de hát meg kell őket keressük, azokat betartsuk, és akkor még egyszer életmód, mozgás, tehát táplálkozás, mozgás, káros szenvedélyek kerülés és a stress management, ami a legnehezebb. Kettő, szűrővizsgálatok, és három, hogyha van egy már kialakult kardiológiai betegségünk, azt rendszeresen gondoztassuk a kardiológusunkkal, családorvosunkkal.
Doktor úr, szép lassan elérkezünk a műsoridő végéhez. Köszönjük, hogy a ma esti medicina vendége volt.
Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást, viszontlátásra, viszonthallásra.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a medicina, benne dr. Fried Attila kardiológus főorvossal, a Maros megyei klinikai kórház kardiológiai osztályának vezetőjével. Lassan 21 óra, így nekünk át kell adni a stúdiót. Most búcsúzom önöktől. A medicina műsorvezetőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, a tehetik, maradjanak a Marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát kívánunk. Viszont hallásra!